Török Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, a Világgazdasági Tudományos Tanács elnöke, az Inforádió arénájának vendége. Japánról beszéltünk, Koreáról és Kínáról még nem. Koreából kettő is van. Hogyan kezdik vizsgálni magát a helyzetet?
Hát a dolognak a politikai részével én nem szeretnék a tanács nevében sem túl sokat foglalkozni, mert ott igazából részinformációk léteznek, és sok mindent nem tudunk. Pontosan vannak információk, amelyekről tudjuk, hogy léteznek, csak nem tudjuk, hogy mi van bennük.
Nehezíti a kutatást.
Az biztos, hogy Dél-Korea története és fejlődési pályája rendkívül tanulságos, mert 1960 körül Észak-Korea gazdagabb ország volt, és Dél-Koreában emlékszem egy ilyen adatra, 200 ezer körüli leprás volt még a 60-as évek elején. Egy végtelen leposztult szegény ország volt, és utána megindított egy impozáns ipari fejlődési pályát, ami nyilván sok fejezetből áll. Most bizonyos termékcsoportokban a világ vezető ipari hatalma. Ez az egyik, de a másik még érdekesebb, hogy számos területen, egyéb területen is az élmezőnyben van. Gondoljuk a nemzetközi matematikai versenyekre, vagy egy nagyon frappáns példa. Tegnap volt a kardvívók világkupája, és egy dél-koreai nyerte, aki megverte mind a két világsztár magyar vívót, az olimpiai bajnokot is, meg a világbajnokot is. Hogy ki gondolta volna néhány év, hogy Dél-Korea a kardvívásban világhatalom lesz.
Pedig valószínűleg nem kínai módszerekkel dolgozik, hogy 100 millió gyereket állít rá, és abból vagy lesz
azt
valaki,
tudom,
vagy nem.
Valószínűleg, amennyire tudom Dél-Koreáról, ott a tanulásnak és az önképzésnek egy kiemelt társadalmi szerepe van, és a tanuláson keresztül előrejutásnak a presztízse az összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint Európában, egyébként hasonlít ahhoz, amilyen Japánban. Csak ez nem egy előregedő ország.
De ebből a szempontból nem rossz a helyzet Magyarországon sem. Hát a tanulásnak itt is rettentő nagy presztízse van, nem?
Hát azért ezt én elvben mondanám, azért más a helyzet Dél-Koreában. Én a 80-as években együtt dolgoztam külföldön egy dél-koreai ösztöndíjassal. Az ő munkaszeretete és munkafegyelme az egészen hihetetlen volt. Mondok egy kicsit furcsa példát, és remélem, hogy nem lúg ki az adásból. Ez már karikatúrája ennek a gondolkodásnak. Én megkérdeztem ezt a 80-as évek közepén ezt a dél-koreait, hogy mi a véleménye a japánokról. Nem fogja elhinni, hogy mit mondott.
Mit?
A japánok nagyon rendes emberek, csak kicsit lusták és piszkosak. Na most ezt képzelj el. Itt egy olyan gondolkodásmód van Dél-Koreában, amit nem nagyon tudunk mi Európában megérteni, de ahol a teljesítménynek és a hatékonyságnak valami hihetetlen szerepe van, és ez egy más mentalitás. Mi a Világgazdasági Tudományos Tanácsban nem akarunk nagyon mentalitással foglalkozni. A teljesítmény viszont nagyon világosan látszik.
De ez nem lesz korlátja a megértésnek, hogy teljesen más mentalitású emberek teljesítményét kell elemezni nekünk, akiknek más a mentalitásunk, és gyakran nem is értjük.
De meg kell értenünk. Előbb-utóbb meg kell értenünk, mert 15-20 év múlva Dél-Korea lehet, hogy nagyon sok más sportágban is világelső lesz, és lehet, hogy nagyon sok iparágban is világelső lesz. Most mondjuk a hajógyártásban például világelső, a kohászatban az egyik első. De hát egy jó néhány iparág még hiányzik a palettáról, és ki tudja, hogy Dél-Korea nem kerül-e ott is be az élmezőnybe, mert ellentétben Kínával és Japánnal a növekedési pálya, ha most kizárólag gazdasági értelemben nézzük, sokkal jobban ki van egyenesítve vagy egyengetve nekik, mint másoknak. Én Kínánál is beszélnék néhány problémáról, amit látok a kínaiak impozáns teljesítménye ellenére. Dél-Koreában azt látjuk, hogy a világ negyedik legnagyobb autógyártó cége a Hyundai Kia csoport. Néhány évvel ezelőtt a kilencedikek voltak. Megelőzték mondjuk a Fordot meg a Chryslert, az amerikaiak közül a három zászlós hajó közül kettőt. És sorolhatnám tovább. Más iparágakban ugyanúgy. A híradás technikai ipart a világpiacon nagyrészt a dél-koreai cégek uralják, és nem a kínaiak vagy a japánok. És megint folytathatjuk.
Hogyan illesztik be, ha kell, a fejlődési modellekbe a véletleneket? Például egy háború lehetőségét.
Ezt nagyon nehéz beilleszteni. Nem is a mi feladatunk, ez a stratégiai tervezők feladata, akik nyilván ezzel foglalkoznak, az is nyilvánvaló, hogy amit erről írnak, annak a nagy részét soha nem fogjuk látni. De én úgy gondolom, hogy a közgazdasági racionalitás azért a háború elkerülhetősége mellett van. Én azt hiszem, mert Észak-Koreának sem hiszem, hogy érdeke az, hogy a rendszer összeomoljon. de hogy ott ki mennyire racionálisan viselkedik, azt én nem tudom megítélni. Dél-Korea esetében a racionalitás nyilvánvalóan látszik.
Kína esetében? Látszik a racionalitás?
Kína esetében is. Azt hiszem, hogy európai léptékkel nagyon nehéz belátni, hogy egy olyan méretű birodalmat hogyan lehet észszerűen kormányozni. Kínában én néhány, tehát amellett, hogy a teljesítményünk hihetetlenül impozáns, és ők is megtették azt, amit a koreaiak más területek, hogy bizonyos szektorokban a világ élvonalbeli exportőrei lettek, meg azt is, hogy a termékszerkezetüket szépen japán minta alapján átalakították, és ma már nem papucs meg fürdőnadrág exportőrnek tekinthetjük őket. Ezek az iparok kiterepültek onnan Vietnámba, Bangladesbe és máshova. De Kínában bizonyos dolgok megoldása még várat magára, például a környezet, ami, tehát hogyha valaki járt Pekingben, akkor azt hiszem, hogy...
Nem látta Pekinget, mert hogy egy sűrű, szürke füstöt.
Hát igen. De a másik pedig az, hogy Kínában én azt hiszem, hogy ezt nyilván a kínai politika tudja, de egy gazdasági tényező is, hogy azért ott van egy folyamatos áramlás az agrárterületekre a városokba. És az agrárterületek lakosságának a városokba áramlása az rengeteg súlyos gazdasági és társadalmi problémát okoz. Hát a kezelhetetlen méretű 15-20 milliós városok csatornázásától kezdve a közegészségügyön keresztül a társadalombiztosítás kiterjesztésén át az ilyen vándorokra. Ezt nem tudom, hogy tudják megoldani, biztos tudnak róla, és amellett ezeket az embereket nagyon nehéz bevonni a modern gazdaságba. Tehát én azt hiszem, hogy Kínát foglalkoztatja, vagy a kínai kormányzatot erősen foglalkoztatja a gazdaság fejlődésnek ez a duális jellege. Hogy vannak a part, főleg a partvidéken és Peking környékén a világ élvonalához tartozó ipari üzemek, ugyanakkor vannak olyan parcellák, ahol egy ilyen ekkora szoba méretű parcellát művel meg egy család, és ér belőle három ember. És ez még mindig létezik Kínában számos helyen. Nyilván nem olyan sok helyen, mint 10 éve, de ennek a hatalmas tömegnek a felszívása a gazdaságnak az elemi érdeke. Azért tudnunk kell, hogy a kínai úgynevezett középosztálynak a létszáma az 200-250 millió.
Ahhoz képest nem sok, amennyien van.
Hát ezt akarom mondani, hogy van egy több száz milliós népesség, amelyik még a középosztályba se tartozik, és a kínai középosztály nyilván nem azon az életszínvonalon él, ahogy Nyugat-Európa. Lassan ott fog élni, de most még nem. Uh-huh. Mi lesz azzal a 600-700 millió emberrel, akinek munkát, lakást, infrastruktúrát és élelmezést kell biztosítani egy jóval magasabb szinten, mint ami ez eddig szokott?
Említette eddig Kínát, Japánt, Koreát, de hát a kutatási tervben ott van az Egyesült Államok is. Mennyire dinamikus, amikor valamit vizsgálnak, hiszen ezek így Kína, Japán, Korea meg Amerika egymással is foglalkoznak menet közben is.
Ez így van, amikor az ember a Távol-Keletet elemzi, nem hagyhatja ki az amerikaiaknak a szerepét, mint ahogyha az ember az amerikai gazdaságot elemzi, nem hagyhatja ki a távol-keletiek szerepét. Hát gondoljuk meg, az amerikai állampapíroknak egy nagyon jelentős hányad a kínai kézben van. Például. Aztán nyilván gondolkozhatunk azon is, hogy az amerikai gazdaságfejlődés mennyire érint minket, hiszen itt más a helyzet, mint a kínaiaknál. Amerikai termékekkel gyakran nem találkozunk. De rendkívüli módon érint minket, gondoljunk csak a dollárárfolyamra.
Vagy az összes tömegkommunikációs eszközre, amin a családtagunkkal tartjuk
a kapcsolatot. Hát a technológia az végül is ilyen értelemben országtól független, hogyha nem Amerikában fejlesztik ki ezeket, kifejlesztik máshol. Persze az amerikai példa azért nagyon érdekes, mert ott látjuk, hogy egy ilyen méretű gazdaság hogy válik egyre inkább szolgáltató jellegűvé. Az amerikai, ugye mi valahogy úgy nevelkedtünk szakmailag, és az én generációm, hogy az export az áruexport. Hát ma már egyáltalán nem erről beszélünk, hogyha veszünk egy amerikai repülőgépgyárat. Egyre kevésbé csak repülőgépeket értékesít. Egyre inkább értékesít ahhoz csomagolt szolgáltatásokat. Repülőgép karbantartást például. Repülőgép üzemeltetést. Ami szolgáltatás és nem termék. Vagy gondoljunk egy amerikai iparágra, amelyiknek a méreteit én nem is látom, de igen jelentős, és most meg fog lepődni a jogi szolgáltatások. A világ jelentős részében az üzleti jogi problémákat amerikai ügyvédi irodákkal oldatják meg. Akár egy lengyel, meg egy litván cég között is. Ez is amerikai export, csak ez szolgáltatás export. A statisztikáink ezt nem nagyon tudják mérni.
De hogy lehet helye egy hozzánk hasonló méretű kicsi nyitott gazdaságnak. Ebben a szolgáltatás export alapú csere kereskedelemben. Tehát ilyen kérdésekre megpróbálnak választ adni?
Igen. Ezzel feltétlenül foglalkoznunk kell. Magyarország az informatikai szolgáltatásokban elég szépen fejlődik, fejlődött és fejlődik. Nyilván amit megpróbálhatunk, az a régióban egy kvázi vagy bizonyos fokig vezető szerep. Nem minden tekintetben, tehát mondjuk a jogi szolgáltatásainkat még egy darabig azt hiszem, hogy nem tudjuk eladni Európában.
Kicsit be vagyunk zárva a nyelvben még mindig.
Nem is csak a nyelv, hanem aki egy jogi szolgáltatást vásárol, mondjuk egy vállalat, az most kicsit túlzok, de ezt hangsúlyozni érdemes, az 40-50%-ban a jogi munkát vásárolja meg, 40-50%-ban az aláírást.
A nevet, hogy kinek
azt,
a cég
hogy ki
neve
alá,
van.
Ki mennyire tud helytállni azért a jogi véleményét, amit kaptam tőle. Hát nyilván egy magyar ügyvédi iroda azért ma még a határokon túl kevésbé ismert, de az itt működő adott esetben amerikai, a svájci ügyvédi irodák lehet, hogy pár éven belül már tudnak exportálni a régióba, exportálni szolgáltatást, úgy, ahogy az előbb mondtam. És az megint kicsit átrajzolhatja a magyar exportnak a térképét. Mi az a joga vagyunk büszkék, hogy 100 milliárd euró értékű lett körülbelül a magyar áruexport egy évben. Ami nagyon szép adat. 20-25 éve ezt mondja valaki, nem hisszük el. Csak ez áruexport, és nem nagyon van fölötte komolyabb szolgáltatás export, ami a svájci, a holland vagy az amerikai adattal természetesen nincs összhangban, mert ott meg ez a hányad már 20-30% is lehet, vagy még több. Nem tudjuk, mert nem tudjuk mérni.
De az egy döntés dolga, hogy milyen típusú szolgáltatásokat próbálunk piacképessé tenni? Vagy
ez
marad,
nem
döntés, ami marad?
Ezt nem hiszem, hogy a gazdaságpolitika nyilván képzéssel, meg adókedvezményekkel tud ebben segíteni, de hát a gazdaságpolitika hatókörét ma már azért jóval szűkebbnek látjuk az üzleti folyamatokra, mint amikor a világgazdasági tudományos tanács megalakult.
Akkor még mérnöki munkával próbálták
hát
ezt megtervezni.
Hát akkor az volt, igen, akkor az ember az úgy gondolta, hogy az a kormány döntése az, hogy Magyarország inkább Angliától, vagy inkább Hollandiától vásárol licencet. Hát ezeken igen túl vagyunk.
Amerika. Amerikában mi érdekeset látnak azon kívül, hogy semmi nem úgy történt most a legutóbbi elnökválasztáson, mint ahogy a legjobb amerikai szakemberek azt megjósolták?
Hát Amerikában egy nagyon érdekes új helyzetet látunk, és ezt próbáljuk megelemezni majd. Ez valamikor a jövő év második felében aktuális. Mégpedig azt, hogy egy nyilvánvalóan nehezen megfejthető politikai vezetés. A nehezen megfejthető, szándékosan mondom így, mellett azért egy nagyon sikeres és hatékony gazdaság működik, amelyet ez a kormányzat bizonyos tekintetben megpróbál leterelni a sikeres pályájáról, mondjuk, újra akar iparosítani. Amerikában az újraiparosítás nem ugyanazt jelenti, mint Magyarországon, hiszen ott van Mexikó, a szomszédban, meg ott van a Távol-Kelet, ahol kitelepült az amerikai iparnak egy része. Amerikában létrejött egy több tízmilliós olyan, mondjuk úgy, hogy tömeg, akik hát alsó középosztálynak nevezhetők, akik az iparban dolgoztak hosszú távra garantált, vagy úgy tűnt, hogy garantált munkahelyeken, és ezek eltűntek. Ezek az emberek pedig munkanélkül állnak, vagy alkalmi munkákból próbálnak élni, és nem tudja a gazdaság felszívni ezt a csoportot, mint ahogy az európai gazdaságok nagy része erre a képes. Miért nem tudja az amerikai gazdaság ezeknek egy részét felszívni? Ez egy nagyon érdekes, vizsgálandó kérdés, nem tudom a választ, most csak a kérdést tettem föl. Nyilvánvalóan az amerikai politikai folyamatokban ennek az alsó középosztálynak, a lecsúszástól fenyegetett alsó középosztálynak van szerepe. Nyilván ezek szavaznak valahogy, és nyilván kritikusan szavaztak az előző kormányzattal szemben. De ez egy gazdasági probléma is, hogy az amerikai munkaerőállományt optimálisan hogy lehet bekapcsolni az ország gazdasági fejlesztésébe. És ezt még nem látjuk.
De amikor Amerikát vizsgálják és megnézik, hogy az a modell, amit most próbálnak megvalósítani, az újraiparosítás, az ha sikeres, akkor mi dolgunk van nekünk velük? Nem vagyunk azért összemérhető kategóriában.
Szóval róla, hogy összemérhetőek lennénk, mi tanulni szeretnénk. Legalábbis Magyarországnak kellene tanulni, mi a világgazdasági tudományos tanácsban biztos örömmel vesszük, hogyha tanulhatunk. És itt olyan iparszerkezeti folyamatokat láthatunk Amerikában is, amelyek Európában valamilyen értelemben tanulságosak lehetnek.
Tehát azt tudják mondani, hogy itt ez a helyzet, erre ez a döntés született, ez lett a következménye. Tessék megnézni.
Körülbelül ezt mondhatjuk, igen, de Amerikában bizonyos iparágaknak a sorsa is nagyon érdekes a számunkra. Vegyük az autóipart. Az autóipar 10 éve borzalmas állapotban volt Amerikában, ezt az egész sajtóból lehetett látni. Aztán elindult egy megújulás, a nagy amerikai autógyárak egy része, például a Detroit városa és környéke az megújult, és Amerika élvonalbeli szerepet nyert el 2-3 évvel ezelőtt az elektromos autózásnak a kifejlesztésében. És ugye Amerika 30-as években a világvezető autóipari hatalma volt. Ki tudja, hogy egy új termékszerkezetben nem válik-e ugyancsak egy komoly autóipari hatalommá? Megint egy kérdés. Meg kell vizsgálnunk.
És amikor megvizsgálják, akkor ebből ránk a mi térségünkre vonatkozó következtetéseket próbálnak majd levonni?
Logikailag ez nagyon gyorsan adja magát, mert...
Vagy ránk bízzák, hogy nézzük
meg. A nagyon magas színvonalon, de hagyományos német autóiparnak egy egyre igényesebb és versenyképesebb bedolgozó bázisa vagyunk. Mondom, igényes és versenyképes, de bedolgozó bázis. Mi van akkor, hogyha a német autóipar pályát vált az amerikai példát követve, mert már elkezdte követni az amerikai példát, a bedolgozó bázisai hogyan fognak ráfordulni arra a pályára, ahova a német autóipar majd egy pár éven belül ráfordul?
Meg kell szerezni az akkumulátor meg szoftvergyártás helyét ide, Szent Gotthárdra.
Hát igen, egyszerűnek hat, de azért ezek vállalati beruházási döntések, és a vállalati beruházási döntéseknél rengeteg úgynevezett telephelyi tényezőt kell figyelembe venni. A telephelyi tényezők közé akár olyanok is tartoznak, mint hogy milyen kapacitású a gázvezeték, vagy a csatornázás. Hány technikum vagy technikai középiskola van mondjuk a közelben? Hány óvoda van a Németországban jövő dolgozók gyerekeinek, és így tovább is.
Beszél-e németül az óvónő? Elég számban.
És így van. Hát pontosan így van. Ezek telephelyi tényezők, és ne gondoljuk azt, hogy a nagyon magas színvonalon hagyományos autóipar telephelyi tényezői pont ugyanazok maradnak, mondjuk az újfajta autóipar telepítésekor is. Az újfajta autóipar telepítése megkezdődött egyes Magyarországon működő német autógyáraknál, de ez csak a kezdet, és ezek kisebb lépések. A nagyobb lépéseket még meg kell várnunk és figyelnünk kell. Megjegyzem, nagyon érdekes volt, hogy a Világgazdasági Tudományos Tanács ülésén kb. 5 darab autóipari szakember vett részt. Ez egy olyan iparág, ahol nagyon érzik a világgazdasági folyamatoknak a súlyát.
De ez mihez képest sok vagy kevés?
Ahol hát mivel, hogy 30 ember volt ott.
Aha, de ez 5 különböző cégtől jött autóipari
szakember. Cégtől vagy cégnek dolgozó tudományos műhelytől.
Mm-hmm. Tehát ők figyelik, hogy mit csinálnak önök az akadémián.
Nagyon érdekes, hogy az autóipar és a gyógyszeripar elég erősen volt jelen.
Jó, ez a kettő
pont
számít nálunk húzó
igazatnak. Pont az a két iparág, amelyik nagyon beágyazott a világgazdaságba, és amelyik érti a világgazdaság működését. Én most nem mondanék példát olyan iparágakra, ahol ezt kevésbé tudom elképzelni. Nem is voltak ott.
Gyógyszeriparban ráadásul saját termékeink is vannak, amit itt fejlesztettek ki.
És a gyógyszeriparban vannak olyan termékek, amelyek világ unikumok, mondjuk úgy. Tehát amit csak Magyarországon tudnak gyártani, vagy amit csak itt fejlesztettek ki.
Hogyan
a gyógyszeripar nem követő, ugyanúgy a magyar autóipar nagyon magas színvonalon, de végül is követő.
Hogyan akarnak nekifogni az Európai Unió problémája megértésének, ahol nap mint nap történnek egészen meglepő dolgok? Ki gondolta volna, hogy a britek a kilépésre fognak szavazni?
Azt nem gondolta volna senki, de azóta Európát nagyon erősen foglalkoztatja az ügy, és mi ezt egy külön kutatási iránynak tekintjük, személyesen én is, meg a Világgazdasági Tudományos Tanács is. Az Európai Unió legsürgősebb stratégiai problémájának, mert itt másfél éven belül mondjuk népélyesen úgy, hogy zárni fogják a kasszát. Március, 19 márciusban letelik egy határidő, most ezt meg lehet hosszabbítani, és valószínűleg meg is fogják hosszabbítani, mert képtelenség addig a jogi feltételeket teljesíteni a teljes kilépéshez. Ugye ez azt kell, hogy a tagállami parlamentek ratifikálják a kilépési szerződést, ami önmagában egy több hónapos vagy egy-két éves folyamat. Tehát nagyon nagy időhiány van, és nagyon nagy késés van. De hát a népszavazáshoz képest másfél év telt el, odáig, hogy egyáltalán alapkérdésekben megegyezen a két fél. Mondjuk a másik területen maradó állampolgárok jogai, vagy ami egy nagyon-nagyon nehezen megoldható ügy, ez az ír határ kérdése. Mert az ír határ kérdését nem oldották meg most sem, csak azt mondták, hogy megoldást fognak találni. Ami mindenkit megnyugtatott, de tartalmilag ez nem megnyugtató.
De mindenki tudja, hogy ez egy újabb húzás. telik az idő.
Hát telik az idő, de itt a szereplők érdekei többfélék, legalább négyféle szereplőnek van négyféle érdeke, és ezeket nagyon nehéz összehozni, mert végül is a kérdés az, hogy az egységes európai piac, vagy a Vámunió határa hol fog húzódni. Észak-Írország és az Írköztársaság között, vagy Észak-Írország és Nagy-Britannia között. Az utóbbi nem elképzelhető egyébként. Harmadik megoldást nem lát senki, pedig kellene valami.
Fognak-e, mondta az előbb, hogy nem akarnak külön országokkal foglalkozni, de fognak-e foglalkozni a velünk együtt indulókkal, a visegrádi négyekkel, Lengyelországgal, Csehországgal, Szlovákiával, Szlovéniával, akikhez egyébként mi mérni szoktuk magunkat, mert úgy gondoljuk, hogy róluk azért többet tudunk, ide fizikailag is el tudunk menni. Tapasztaljuk, hogy mi van ott.
Kitűztük ezt. Tehát van egy témalistánk, amely kb. 10 témát tartalmaz a következő 2-3 évre. Ez nem 2018-as, mert 2018-ra 3 témát már megbeszéltünk, a 4. decemberben az még nyitott. A Távol-Kelet, az Egyesült Államok és Oroszország, meg az energiaproblémák. A V4-ek valamikor később, mert ez teljesen jogos a kérdés, hogy a mi működésünket nem csak befolyásolja a V4-eknek a helyzete és a fejlődése, hanem egyre jobban összekapcsolódunk velük szerencsére, gazdasági értelemben is. Nagyon érdekes lenne megnézni a 90-es évek első felének a statisztikáit. Döbbenetes, hogy mennyire nem kereskedtünk egymással akkor. Magyarország, az akkori Csehszlovákia és Lengyelország.
Magánkereskedelem volt, emlékszem, a kispolszkikra, a piacokon.
De hát a statisztika nem is mérhető,
egy vagont rakott ki belőle.
Persze, de a lengyel-cseh vagy lengyel-magyar úgynevezett árucsere tartalma azért az nagyon kezdetleges volt. Magyar paradicsom konzerv oda, ott összeszerelt dél-koreai autó ide. Hát most nem akarok, meg vodka mondjuk, de nem, tehát ez egy teljesen más szerkezetű, sokkal kifinomultabb és több rétű áruforgalom, ami most már van, és valószínűleg ez erősödni is fog, hiszen van egy politikai együttműködés is, meg ezek az országok. Ugye a közgazdaságtanban van egy olyan tézis, vagy megfigyelés, hogy minél fejlettebb egy ország, annál többféle terméket gyárt, és annál többféle terméket importál. Ezt nevezzük diverzifikációnak. Nos, ez a diverzifikáció Magyarország és a V4-ek esetében külön-külön is létezik, de egymással kapcsolatban is nyilvánvalóan látszik. És ez nagyon jó. Hát gondoljuk el azt, hogy a Volkswagen csoport gyárai ugye léteznek, van ilyen Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban is, ezek győri motorokkal szerelik fel az autókat. És nagyon sok ilyen példa van.
Mit fog csinálni a Világgazdasági Tudományos Tanács, amikor politikailag érzékeny kérdéshez ér első nap, amikor Oroszország is az energia kapcsolatát fogja vizsgálni?
Igen, ez egy politikailag érzékeny kérdés. Mi megpróbálunk példát mutatni arra, hogy egy politikailag érzékeny kérdés is lehet szigorúan szakmai alapon, semmilyen érdekelt felett nem megsértve, vagy megmutatva értékelni. Én azt hiszem, hogy erre bőven vannak lehetőségek, és a Világgazdasági Tudományos Tanács tényleg úgy gondolja, de a világgazdaság fő problémái szakmai problémák, amelyeknek vannak politikai szereplői, de nem a mi dolgunk az ő cselekedeteiknek a megítélése. Nekünk a gazdasági fejlődési pályák megítélése a dolgunk.
Nem fognak eljutni a semmitmondás vagy a sorok között olvasás állapotába?
Nagyon jó kérdés, és nagyon nehéz feladat. Én azt hiszem, hogy addig van értem a VTT működésének, amíg ezt a csapdát sikerül elkerülni. Megpróbáljuk tökéletesen elkerülni, nagyon nehéz.
Jelentkeztek már? Tudják, hogy pontosan kikkel fognak együtt dolgozni? Láttam, hogy a kormányzatból is van érdeklődő.
A kormányzat érdeklődő és a kormányzat több képviselő különböző szinteken el is jött az első ülésre. Mi kíváncsiak vagyunk a véleményükre, de az anyagok készítését nem rájuk bízzuk. A régi Világgazdasági Tudományos Tanácsban is a tudományos műhely volt az, amelyik az anyagokat készítette, és adott esetben a kormányzati képviselők mondtak véleményt róluk. Mi nem kértünk kormányzati anyagokat, és nem kérünk most sem.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Török Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, az új alakult Világgazdasági Tudományos Tanács elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsort meghallgathatják az inforádió.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is. A műsor elkészítésében Lendvai Szabolcs felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.